Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Vatikáni Zsinat által elfogadott 16 dokumentum közül még háromnak az áttekintésével vagyunk adósok. Ha nem is teljes teológiai mélységében, hanem inkább gyakorlati, lelkipásztori szempontból tárgyalta a témát, mégis jelentős megnyilatkozásnak kell tartanunk a Zsinat által elfogadott a világiak apostolkodását tárgyaló határozatot. Ez az apostolicam actuositatem kezdőszavakkal megjelölt szöveg szorosan kapcsolódott a zsinat általános céljához, a világ felé fordulás és nyitás törekvéséhez. Ami az előzményeket illeti, az egyház legkorábbi történetében a klerikusok és a laikusok között még nem voltak éles választóvonalak, bár voltak tekintélyes vezetők, ám a közösség egész részt kapott a közös munkából, vállalt feladatokat és felelősséget az egyház életéért. A IV. Századtól azonban megindult, és másfél évezreden keresztül növekedett a klerikusok és laikusok, vezetők és vezetettek közötti távolság, sőt, kialakult egy olyan papi reflex, amely igyekezett a híveket távol tartani az egyház ügyeinek intézésétől, az egyetemes papság elvéről már alig esett szó, a hit amolyan papi belügyé, a hívő ember a vallási élet alanyából annak tárgyává vált. Csak a 20. század elején változott meg ez a klerikalizmusra építő gondolkodás, a pásztor és a nyáj szigorú elválasztásának elve fokozatosan megkérdőjeleződött. A liturgikus mozgalom és új lelkiségi törekvések igyekeztek elsőként Isten népének új egységét, asztalközösségét megteremteni. 12. Pius pápa már 1940-es években úgy nyilatkozott, hogy a laikusok munkája az egyházban kiemelkedő jelentőségű, hiszen ők az egyház társadalmi jelenlétének biztosítékai, a klerikusok és a laikusok együtt és csak együtt alkothatják Krisztus egyházát. Ennek a belátásnak megfelelően már a zsinati előkészületek idején 1960 őszén bizottság alakult a világiak egyházon belüli helyét és szerepét tisztázni hivatott, eredetileg terjedelmes konstitúciónak szánt dokumentum előkészítésére. A cél az volt, hogy a szöveg tisztázza a laikus apostolság fogalmát, a világiak a hierarchiához fűződő kapcsolatának természetét, foglaljon állást a világi jellegű társulatok és mozgalmak helyének meghatározása tekintetében. Még a zsinat megnyitása előtt kiderült azonban, hogy az eredeti tervezet még a laikus fogalmát sem tisztázta kellőképpen, továbbra is fogja a hagyományos klerikális szemléletnek, így átdolgozás és lerövidítés következett, a továbbiakban pedig a laikusok kifejezés helyébe a fidéles hívek kifejezés került. Döntés született arról is, hogy a munkába világi szakértők is kapcsolódjanak be, és a tervezetet véleményezték az apostoli munkát végző laikus szervezetek is. Mindez együtt járt azzal, hogy a szövegezési munka nem készült el sem a zsinat első, sem pedig a második ülésszakára, plénum elé csak a harmadik ülésszakon 64 őszén kerülhetett, közben pedig a tervezett szöveg egy része átkerült a még formálódó Gaudium et Spes szövegtervezetébe. Ugyanakkor alapelvként meghatározásra került, hogy a világi hívek fő küldetése az evangélium szellemével áthatni és tökéletesíteni a mulandó javak rendjét. A kibontakozó vitában az a megállapítás is megfogalmazást nyert, hogy a keresztény ember egész életeinek és munkájának apostolkodásnak kell lennie, nem csupán a közvetlenül az egyházban és az egyházért vállalt fáradozásokat, hanem a családban, a munkahelyen, a közéletben, a társadalomban hívőként végzett tevékenységet is ideértve, hiszen a keresztény ember egész életét át kell hatnia az evangélium és a küldetés szellemének, amelyhez az erőt a sajátosan értelmezett világiak lelkiségéből lehet meríteni. Megfogalmazódott az is a végül a negyedik zsinati ülésszakon elfogadott szövegben, hogy a világiak apostolkodásának első szintere a család, de fontos az egyházközségek életében való aktív részvétel, a lelkipásztor munkájának támogatása és a liturgiában való fokozott szerepvállalás. Alapvető fontosságú az is, hogy a pap és a hívek közössége együttesen végezze a hitből, annak gyakorlásából és hirdetéséből adódó feladatokat, a laikusok által életre hívott világi jellegű társulások pedig megfelelő autonómiával rendelkezve végezzék az egyház életét támogató munkájukat. Az egyház világban való létezésének vannak olyan területei, ahol a hit ügyének és értékeinek képviselete elsősorban a világban élő laikus hívekre hárul. Ilyen a politika, a közélet világa, amelyben nem az egyház, hanem a hit mandátumával nekik kell szolgálniuk az evangéliumi üzenet érvényre juttatása érdekében, akár a társas kapcsolatban, akár a keresztény pártok, mozgalmak keretei között. Hasonlóan alapvető feladat a világi híveknek az egyház karitatív tevékenységében végzett munkája, amelyre számos lehetőség adódik, de részt kell vállalniuk egyénileg és közösségeik révén a nemzeti és nemzetközi közösség életének keresztény szellemű formálásában a béke ügyért vagy az ifjúság nevelésért végzett feladatokban. Külön megemlékezett a szöveg az Akció Katolika szervezetéről, mint a világiak apostolkodásának legfontosabb, bár nem egyetlen intézményéről, de jelezte azt is, hogy a hívek aktivitásának a felsoroltakon kívül is számos módja, formája létezhet. Végül a dokumentum megemlékezett arról, hogy a világiakat megfelelő módon fel kell készíteni apostoli munkájukra, egyben pedig biztosítani kell az egyházi hierarchia és a világi apostolok közötti megfelelő összhangot, együttműködést, a laikus elem indokolt autonómiájának tiszteletben tartásával. Témáját tekintve igen jelentős volt a zsinat által tárgyalt következő dokumentum, a Gravissimum Educationis kezdetű, a keresztény nevelés témáját tárgyaló nyilatkozat is, hiszen a tanítás és tanulás Krisztus és az apostolok kora óta az egyház létezésének alapvető közege. Mint minden egyén, úgy a Szentlélek egyéb, úgy a Szentlélek révén nyert hit is csak a tanulás és a nevelés folyamatában mélyíthető el, és ezen a módon a hagyományozható tovább nemzedékről nemzedékre. Ezért az egyház életének kulcsfontosságú területe volt ez már a kezdetektől. Természetes, hogy már a zsinati előkészületek idején ezért önálló tervezet készült a témában, a szövegezés nehézségét pedig az mutatja, hogy az anyag elfogadásáig 7 átdolgozást ért meg. A korai változatokban még csak a katolikus iskolákról, a felsőoktatás katolikus képzéséről és a tanító hivatalnak az oktatás irányításában betöltött szerepéről volt szó, a tágabban értelmezett katolikus nevelés kérdései alig kerültek napirendre. Így végül csak a zsinat 3. ülésszakán fogalmazódott meg az a szándék, hogy az időközben radikálisan lerövidített tervezet ne az oktatás, hanem a nevelés kérdéseit állítsa a középpontba, az iskola mellett a nevelés más színtereire is figyelmet fordítva. Ebben a szellemben készült el a végsőnek szánt hetedik szövegváltozat, amely csak nagy általánosságban tárgyalta a témát azzal a kiegészítéssel, hogy a zsinat után részletes szakértői munka fogja kidolgozni a konkrét teendőket. A tervezett vitája azonban a harmadik ülésszak végén a Lumen Gentium szövege körül kialakult krízis miatt félbe szakadt, egy gyors szavazással az atyák egy még nem teljesen befejezett szövegre mondtak igent, a szakértőkre testálva a téma elemzésének folytatását. A jóváhagyott szöveg bevezetőjében leszögezte, hogy a nevelés többet jelent, mint pusztán oktatást, és kimondta, hogy az egyháznak rendeltetéséből fakadó joga és kötelessége a nevelési folyamat egészében való szerepvállalás. Ez a nevelés ugyanakkor sajátosan keresztény nevelés, amelynek folyamatában az egyház hite a meghatározó, az egyház nevelői tevékenységének a szó teljes értelmében keresztény nevelésnek kell lennie. Ami a nevelési folyamatot illeti, annak szereplői sorában az első hely a családot, a szülőket illeti, erre következik a közösség a maga oktatási rendszerével, az egyháznak pedig a hitben és az erkölcsben megfogalmazódó, lényegében világnézeti értékek képviseletével kell részesedni ebből a folyamatból, amely a hitoktatásban, a liturgikus életben, a lelki nevelés különféle formáiban ölthet testet. A nevelés fontos színterei a katolikus iskolák, amelyek rendszere az óvodától az egyetemi kíséri végig a fiatalok felnőtté válását, nagy jelentőséget tulajdonítva a hit értékei megismerése mellett a való életre való felkészítésnek, különösen a szakiskolák és ipariskolák hálózatában. Kitüntetett fontosságú az is, hogy a katolikus iskola különös gondot fordítson a társadalmi felzárkóztatásra, a hátrányos helyzetű csoportok és régiók nevelésügyének alkalmas fejlesztésére. Külön témát jelent a nevelés vonatkozásában a katolikus egyetemek köre, ahol egyszerre kell biztosítani a korszerű szaktudományos ismeretek átadását és a katolikus hit szempontjainak érvényre juttatását, az egyház életében meghatározó katolikus értelmiség felnevezése érdekében, de ügyelni kell arra is, hogy a teológus és papképzésben is érvényre jussanak a hit értékei, a hagyomány megbecsülése és ápolása mellett a korszerű ismeretek, tudáselemek. A keresztény egység helyreállításának szempontja az ökumenikus törekvések felerősödése is sürgette, hogy a zsinat szenteljen külön dokumentumot a Rómával egységben lévő és a tőle elszakadt keleti egyházakkal összefüggő kérdéseknek. Ennek megfelelően került a tanácskozás napirendjére az Orientalium Ecclesiarum keleti egyházak kezdetű dokumentum, amelynek időszerűségét az Egyesült Keresztény Közösségek virulens fejlődése és az elszakadt egyház részekkel 6. Pál által a zsinattal egy időben már különösen szorgalmazott kapcsolatfelvétel egyaránt indokolt, de alátámasztotta az is, hogy az érintett egyházak és egyházrészek a zsinaton is képviseltették magukat. Az előkészítés idején itt is több változat készült, átdolgozás történt, a végső szöveget pedig a 3. ülésszak végén hagyták jóvá az atyák. A szöveg kiinduló pontja az volt, hogy magában a római egyházban a liturgia, az egyházfegyelem és a lelki örökség történelmileg kialakult változatos gazdagsága jól megfér a hitben való közösséggel. Ennek megfelelően el kell ismerni, a keleti keresztények saját liturgiájának értékeit a kalendáriumban, az ünnepek rendjében, a liturgikus nyelvekben, a szertartásokban, a jogi normákban való önállóságát, de ezzel együtt a hit alapvető elveiben való közösséget újra kell szabályozni a szentségek kölcsönös kiszolgáltatásának és az ökumenikus kapcsolatok alakításának módját, a liturgikus terek közös használatának módozatait, valamint azokat a különös szabályokat, amelyek a jövőben Rómával egységre lépő közösségekre és azok papjaira vonatkozhatnak. Ebben a folyamatban összekötő szerepet játszanak a keleti hagyományokat ápoló, de Rómával már egységre lépett katolikus közösségek, és alapvető fontosságból különvált egyházakkal, egyházrészekkel való közvetlen kapcsolat ápolása, fejlesztése is. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.
Levelet küldtek a híveknek a püspöki színódus résztvevői.